Ez a Híradó vasárnap este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! IMF delegáció érkezik szerdán Budapestre, hogy az elmúlt fél év gazdasági fejleményeiről tárgyaljon. Magyarország kitörési pontja lehet a hajógyártás felélesztése, a vízi, személy és áruszállítás fellendítése. Ma főként a Dunántúlon hullott a hó, holnap tovább terjed a havazás, és hidegre is számítani kell. A Costa Concordia egy évvel ezelőtti katasztrófájának áldozataira emlékeznek ma a Giglio szigetén. Helyesen ragaszkodott a kormány egy-egy kérdésben a saját álláspontjához. Az IMF-fel folytatott egyeztetéseknél mondta a hiteltárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter. Varga Mihály a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában arról beszélt, már a Nemzetközi Valuta Alap is beismerte, hogy az általuk javasolt intézkedések nem voltak elég hatékonyak az eurozónában. Az IMF küldöttsége a jövő héten Magyarországon tárgyal majd, de nem a kormány által kért biztonsági hálóról, hanem az elmúlt fél év gazdasági fejleményeiről.
A valuta alap is elismeri azt, hogy ott sem tévedhetetlen emberek vannak.
Az IMF tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában mondta ezt arról, hogy a szervezet nemrég elismerte, az eurózónának javasolt egyes intézkedések nem voltak elég hatékonyak. Varga Mihály szerint a 2008-as Magyarországgal kötött IMF megállapodás 3 hét alatt jött létre, az akkori kormány pedig kritika nélkül fogadta el a Nemzetközi Valuta Alap álláspontját.
Mostani helyzet, amikor egy év tárgyalás után is még nem jutottunk el a megállapodás aláírásáig, nekem ez azt igazolja, hogy a mostani magyar kormány helyesen járt el akkor, amikor bizonyos kérdésekben ragaszkodott az álláspontjához.
Varga Mihály hangsúlyozta, hogy Magyarország annak ellenére tudott működőképes maradni az elmúlt hónapokban, hogy nem kötött megállapodást a Nemzetközi Valuta Alappal, és közben csökkent az államadósság és a költségvetés hiánya, és ezeket az eredményeket még az Európai Unió is elismeri. Az IMF delegációja szerdán Budapestre érkezik, de ezúttal nem lesznek hiteltárgyalások. A szervezet szakértői ugyanis a szokásos Magyarországról szóló éves országjelentés előkészítése miatt érkeznek a fővárosba.
Új magyar hajótípusok gyártását és egy új fővárosi nemzetközi kikötő kialakítását is javasolja a tavaly ősszel elkészült nemzeti hajózási stratégia. A tervek szerint a vízi, személy és áruszállítás és a hajógyártás Magyarország egyik kitörési pontja lehet. 14 hajógyártással foglalkozó cég ettől függetlenül már stratégiai szövetséget kötött egymással, hogy feltámassza a korábban világhírű magyarországi hajógyártást, és egy új, a világon is egyedülálló hajó megépítését tervezik.
1800 tonna terhet tud vinni.
Holland megrendelésre készít 2 darab speciális szállítóhajót egy magyar cég a szlovákiai Révkomáromban.
Hasonlóképpen, mint a zöldborsó, ki tud nyílni, és lefelé kiüríti a rakományát. Ezt kotrásnál használják, és olyan anyagot, amit valahonnan kikotornak, belerakják, és az elviszi egy mélyebb vízbe, ahol kiüríti.
Ekkora méretű hajót ebből a típusból itt még nem készítettek. Egyébként is kevés helyen építenek ilyet a világban, mert a 60 méteres testet milliméter pontosan kell legyártani, ezt pedig csak kevés hajógyár tudja. De épül itt 2 hatalmas úszódaró is közel-keleti megrendelőnek. Azért a határ szlovák oldalán folyik a gyártás, mert ilyen nagy hajók elkészítésére magyarországi üzem ma nem képes. Ezek a képek 20 éve készültek, akkor került vízre a Ganz Danubius második tengerjáró hajója, a Méri Krisz Budapesten. Akkor még építettek nagy hajókat és úszódarukat itthon. Még Kuvaitba, sőt Brazíliába is került belőlük. Bár a magyarországi hajógyártás a rendszerváltás után sem állt le teljesen, de a korábban gyártott 20-25 helyett évente már csak 1-2 kisebb darab készült. Fél éve 14 cég összefogott, hogy újraindítsa és hazai, valamint nemzetközi megrendelésekhez juttassa a magyarországi hajógyárakat. 2 éven belül saját fejlesztésű, különleges hajókkal gyorsítanák a közúti dugókat kikerülve a főváros és a környező települések tömegközlekedését. Visegrádtól egészen Szigetújfaluig összesen 28 kikötési pontot terveznek.
A csúcssebessége 60 km/h körül van. De ez azt jelenti, hogy a busznál gyakorlatilag magasabb utazási sebességet biztosít a megállóival együtt. 32,5 km/h be tudok jönni Vácor vagy Visegrádor Budapestre.
A Nemzetgazdasági Minisztérium tavaly ősszel készítette el a magyar hajózási stratégiát. Ebben többek között új magyar áruszállító és hűtőhajótípus kifejlesztését javasolja a tárca a magyar zöldség és gyümölcs távolabbi piacokra juttatásához. Tervezik egy nagy nemzetközi kikötő kialakítását is, hogy az évente mintegy 200 000 turistát Budapestre szállító szállodahajók ott köthessenek ki.
Az MSZP szerint az elmúlt két évben a sokszorosát vette el a kormány az emberektől annak, amit a 10%-os rezsicsökkentéssel visszaad. Gurnándor, az ellenzéki párt alelnöke szerint az egykulcsos adó, a három egyenlegjavító csomag, a magánnyugdíj pénztári megtakarítások felhasználása sokkal több pénzt vett ki az emberek zsebéből, mint amennyit a közüzemi díjak csökkentése jelent.
Megnézem, hogy ez hányszoros annak, ami a rezsiköltségek csökkentésével annál a 10%-nál visszaadásra kerül, nagyjából 50-szerese. 50-szer veszi el azt, amit egyszer visszaad, és híreli az egyszeri visszaadás mértékét.
A Vörös Hadsereg 70 éve indított Doni áttörésében nem csak 120 000 magyar katona esett el vagy sebesült meg, hanem több tízezer, többségében zsidó származású munkaszolgálatos is. Rájuk emlékeztek ma a Páva utcai holokauszt emlékközpontban, ahol Hende Csaba honvédelmi miniszter emléktáblát avatott a frontra kihurcolt munkaszolgálatosok emlékére.
Hombadölt falvak határában csapataink hűsi helytállással tartóztatják fel a támadó bolsevistákat.
A második magyar hadsereg 1942-től állomásozott a Don folyónál. A 200 000 katonát munkaszolgálatos alakulatok segítették, akiket faji, vallási vagy politikai okok miatt hurcoltak ki a frontra, de sem egyenruhát, sem fegyvert nem kaptak. A többségében zsidó származású munkaszolgálatosok is tömegével estek el a Vörös Hadsereg 70 évvel ezelőtti ellentámadásában. Az áldozatok pontos számát még ma sem lehet tudni.
Legyen emlékük áldott!
Egyes jelentések szerint 36 000 munkaszolgálatos esett el a fronton, a többségük ma is jeltelen sírban fekszik a Don kanyarban.
Gyászoljuk azokat a férfiakat, akiket faji, nemzetiségi, vallási alapon vagy politikai jogból a frontra vagy hadműveleti területre küldtek.
Hende Csaba honvédelmi miniszter a megemlékezésen azt mondta, soha többé nem fordulhat elő, hogy faji vagy vallási alapon tegyenek különbséget állampolgárok között.
Ismernünk kell a magyar állam felelősségét, amely nem védte meg polgárait. Emberi méltóságában megalázta őket, és része volt abban, hogy százezrek életét elvegyék egy ordas eszme nevében.
A megemlékezés végén a Páva utcai zsinagóga udvarán emléktáblát avattak a frontra kihurcolt munkaszolgálatosok emlékére.
Koszorúzással emlékeztek a Vasmegyei Horvátlövőn arra, hogy 90 évvel ezelőtt a trianoni békediktátum után a környékben élő magyarok összefogásának eredményeként visszakerült Magyarországhoz 11 határmenti település, amelyeket a győztes hatalmak Ausztriának ítéltek. Az ünnepségen Hende Csaba honvédelmi miniszter az összetartozás fontosságáról és a szabadság útját járó elődök tiszteletéről beszélt. A rasszizmus és Bayer Zsolt író publicista cigányokról szóló írása ellen tüntetett a Demokratikus Koalíció a Fidesz fővárosi székháza előtt. A kormánypárt szóvivője felszólította a baloldalt, hogy hagyja abba a gyűlöletkampányt és ne álljon a gyilkosok oldalára.
Én is cigány vagyok, feliratú táblával a nyakában jelent meg több tüntető is a Fidesz Lendvai utcai székháza előtt. A párt egyik alapítója Bayer Zsolt újságíró, romákról szóló írása elleni tiltakozásul, és a rasszizmus ellen szervezte a tüntetést a Demokratikus Koalíció. A tömegben ott volt Gyurcsány Ferenc is. Az épületen egy kifüggesztett, nagyméretű plakát fogadta a demonstrálókat. Az állt rajta, hogy ne álljatok a gyilkosok pártjára, és hogy ne hallgassatok Ron Werberre.
Kérdás Apol Odelle.
Az elsőként felszólaló Iványi Gábor romául idézett a Bibliából. A lelkész a 2008-as cigánygyilkosságokra emlékezve azt mondta, szégyen és gyalázat, ha valakit származása miatt bántanak. Az MSZP elnökségi tagja, a korábbi roma ügyi államtitkár Teleki László szerint is ki kell állni az elesettekért.
Tiltakozunk a megfélemlítés, a bűnbakképzés ellen, miközben ma a Bájer Zsoltok szabadon, mint az elmúlt napok mutatták, minden jogi következmény nélkül folytathatják a kirekesztő, a rasszista agitációkat.
A Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, tudom, Vadai Ágnes az egész közélet kiállását sürgette.
Aki demokratának vallja magát, legyen bár jobboldali vagy baloldali, szintén nem maradhat néma.
A tüntetésen felolvasták több egyház és szervezet állásfoglalását is. Az LMP frakció vezetője Siffer András támogató levelét néhányan kifütyülték, és hangosan kérdezgették, miért nincsen ott.
Magyarország nem kért többet Ron Werber gyűlöletkampányából.
Így reagált a tüntetésre a Fidesz szóvivője. Selmeci Gabriella ezzel arra utalt, hogy ismét az a szakember segíti az MSZP-t, aki 2002-ben már dolgozott nekik, és nyíltan felvállalta, hogy a negatív kampány működhet. A politikus kijelentette, idézem, azok, akik pótcselekvésből utcai cirkuszokat szerveznek, alkalmatlanok a felelős politikai szerepvállalásra.
A baloldal pártjai politikusai a mai napig nem ítélték el a szélsőséges és brutális bűncselekmények elkövetőit, illetve magukat a bűncselekményeket. A baloldal bátorítja a bűnelkövetőket azzal, hogy szerintük nem az a bűnös, aki embertől, hanem az, aki ezen felháborodik.
Bolyár Zsolt kedden válaszolt a bírálatokra, és azt írta, hogy szándékosan félreértették a mondatait. Úgy fogalmazott, nem akarja likvidálni a cigányságot, sem egy részét, sem egyetlen cigányt, hanem rendet akar. A cikk miatt két magánszemély feljelentést tett közösség elleni izgatás miatt, de bűncselekmény hiányában elutasította azt az ügyészség.
A hajléktalanságra nem hatósági fellépéssel kell válaszolni, fogalmazott közleményében Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa. Az ombudsman azt írta, a hétvégén személyesen és a munkatársaival is járt fővárosi aluljárókban, és azt tapasztalta, hogy valóban többen élnek a közterületeken, mint amikor azt a rendőrség még büntethette. A büntethetőséget Szabó Máté beadványa nyomán szüntette meg az Alkotmánybíróság, ezért a napokban Tarlós István főpolgármester arra kérte őt, hogy együtt tájékozódjanak az utcákon. Szabó Máté kitart amellett, hogy a hajléktalanság büntetése alapjogi szempontból visszás. Egy Somogy megyei kempingben tölti a házi őrizetét egy 8 évvel ezelőtti fegyveres pénzszállító rablás egyik vádlottja. Az előzetes letartóztatás törvényes ideje már rég lejárt, így a férfi házi őrizetbe került. Időközben viszont el kellett költöznie onnan, ahol eddig lakott. A fővárosi törvényszék szerint maga a vádlott döntött a sátorozás mellett, pedig a bíróság felhívta a figyelmét arra, hogy vannak más lehetőségek is.
Itt van a hálózsákom, ami egy nyári hálózsák.
Hétfő óta tölti házi őrizetét ebben a sátorban süveges Péter, a budaörsi pénzszállító rablás elsőrendű vádlottja. Az előzetes letartóztatás törvényes ideje már letelt, eddig egy barátjánál lakott, de el kellett költöznie. Senki sem fogadta be, ezért úgy döntött, hajléktalan szálló helyett a nagyteveli kempingbe megy. A házi őrizet szabályainak betartását ellenőrző rendőrök így most a táborban tartják őt szemmel.
Nincsen dac abban, hogy nem vagyok hajléktalan szálló, tehát nem vagyok hajlandó bemenni a hajléktalan szállóra, hanem pusztán arról van szó, hogy én nem vagyok hajléktalan.
A fővárosi törvényszék szóvivője szerint nem a bíróság feladata, hogy lakást keressen a vádlottnak, csak azt kell ellenőrizniük, hogy a lakóhely alkalmas-e a házi őrizet végrehajtására.
A vádlott erre irányuló kifejezett kérése volt az, hogy a bíróság jelölje ki számára ezt a kempinget és azt a sátrat, ahol ő a végrehajtás helyéül lévő házi őrizetnek eleget tud tenni. A bíróság megvizsgált számos más egyéb lehetőséget.
Az ügyészség szerint Süveges Péter és hét társa 2005-ben egy budaörsi áruháznál kirabolt egy pénzszállító autót, majd géppisztollyal és kézigránáttal támadtak a rendőrökre. A 8 éve történt rablás ügyében tavaly 5-5-ször indult újra a büntetőper a bíró személyének változása miatt. A most eljáró bírót a rendőrség tanúvédelmi szolgálata védi.
A védekezési taktikában minden belefér, amit a hatóságok megengednek.
A Híradónak nyilatkozó jogász szerint egy elhúzódó eljárással a vádlottak akár jól is járhatnak, mert enyhébb büntetést kaphatnak.
Enyhítő körülmény, tehát az ítélkezési gyakorlat szerint ez a büntetés kiszabási tételek, tehát a tétel keret között, ami mindenki szokott beszélgetni, tehát mint a 2-8, 5-15 életfogytiglan, akkor az alsó határ felé fog közeledni valószínűleg a bírói határozat.
Süveges Pétert több fegyveres rablással és gyilkossággal is vádolják. Ezek büntetési tétele akár életfogytig tartó börtönbüntetés is lehet.
25 határsértőt fogtak el Röszke közelében az éjszaka. Az első csoportot nem sokkal sötétedés után vette észre még szerb oldalon a stabil hőkamera kezelője. A 7 afgán állampolgár mindegyike fiatalkorúnak vallotta magát. Nem sokkal később szintén a hőkamera segítségével 11 koszovói állampolgárt tartóztattak fel. Köztük volt egy nő is 2 gyermekével. Ezután 4 afgán állampolgárt is előállítottak, akik már átjutottak a határon. Szénmonoxid mérgezés gyanújával szállítottak kórházba 5 embert egy kaposfüredi családi házból. Egyikük egy időre az eszméletét is elvesztette. A kiérkező tűzoltók kimutatták a mérgező gáz jelenlétét, ezért átszellőztették az épületet. A házban egyszerre több fűtőberendezés is működött, most mindegyiket megvizsgálják. Fakitermelés közben traktorjával felborult és meghalt egy férfi a Nógrád megyei Karancskeszi határában. A férfi a település melletti erdőben a már kivágott és lánccal összekötött fát akarta kihúzni traktorjával egy gödörből, amikor a jármű felborult és maga alá temette. A mentést nehezítette, hogy a helyszínt csak terepjárókkal lehet megközelíteni.
Csak órákkal a baleset után sikerült a traktort megmozdítani és elvontatni. A mentéshez speciális eszközökre is szükség volt.
Terepjáróval, egy csőlő segítségével a traktort megmozdítottuk, hogy ki tudjuk szabadítani a lánc fogságából, és utána már egy másik traktor segítségével sikerült a gödörből kihúzni biztonságosan.
A középkorú férfi traktorjával a már kivágott fát húzta ki egy gödörből, amikor a jármű felborult. A baleset idején az erdőben többen is dolgoztak, akik megpróbáltak segíteni.
Vágtam a fát. Puhanást hallottam, utána egy nagy ordítás, hogy gyere gyorsan, mert baj van. Akkor szaladtam lefelé, akkor láttam, hogy a traktor már fejtetőn áll. A főnök meg benne.
A középkorú férfi azonnal életét vesztette, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
A székelyföldi Csíkszentgyörgyön eltemették az egy héttel ezelőtti Karcagnál történt súlyos autóbaleset 5 áldozatát. Az autó, amelyben 4 felnőtt és egy 6 hónapos gyermek utazott, szabályosan haladt, amikor egy francia terepjáróval közlekedő moldáv férfi frontálisan ütközött velük. A baleset vétlen áldozatainak temetésén elhangzott beszédek arra hívták fel a figyelmet, hogy jelként kell tekinteni a tragédiára. Annak a jeleként, hogy a rohanó világban meg kell állni, el kell gondolkodni az élet értelmén. Személyesen Norvégiában nyújtotta át Gyurta Dániel a 26 éves korában tavaly elhunyt norvég úszóklasszis Alexander Dale-Ohn családjának azt az érmet, amelyet a néhai versenytárs és barát emlékére készítetett. Az olimpiai bajnok a londoni győzelme után jelentette be, hogy sikerét sporttársának ajánlja. Gyurta Dániel az aranyérem másolatát vitte el Norvégiába, ahol az év sportolója gálán találkozott Dale-Ohn szüleivel. Az érmet Alexander Dale-Ohn testvére vette át. Az ünnepségen a magyar úszó norvégül emlékezett barátjára, akiről azt mondta, aranyérmet nyert volna Londonban. A gála közönsége felállva tapsolta meg a nemes gesztust. Gyurta Dániel nem sokkal ezelőtt érkezett vissza Magyarországra, a híradó utáni sporthírekben beszél a megindító alkalomról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a Dunántúl délnyugati részén, főként Zala megyében és környékén estig 10 cm-nyi friss hó is hullhat. Hétfőn a Nyugat-Dunántúlra és az Északi-Középhegységre is átterjed a havazás, ott akár 20 centi hó is lehet. Az Alpok alján és a Kisalföld nyugati részén pedig elérheti a 30-40 centist is a hóréteg vastagsága. Nem csak hó, hanem hideg is kíséri a télies időt. Hajnalban volt, ahol mínusz 20 fok közeli hőmérsékletet is mértek. A rendőrség azt kéri az útrakelőktől, hogy óvatosabban az útviszonyoknak megfelelően vezessenek.
Alig esett le a hó, már is baleset volt az M7-es autópályán. Egy nézőnk nem sokkal az eset után járt arra. A beküldött videókon is látszik, hogy Somogy megyében hamar szinte járhatatlanná váltak az utak. Hasonló a helyzet Kanizsa környékén, ott 20 cm-nyi hó esett. Baja térségében is intenzív havazásra kell számítani, ahogyan Zalában is. Teljesen kihaltak az utcák a borsodi Boldog kővár alján a hatalmas hideg miatt. A patak is szinte teljesen befagyott. Ez az asszony is csak fáért ment ki, hogy legyen mivel begyújtani a házban.
Az ember, ha befűtött, akkor nagyon jól érzi magát odabent, de ha kint dolga van bizony, akkor fel kell öltözni.
Napközben ugyan mínusz 5 fokot mutattak a hőmérők, reggel viszont mínusz 18 fok volt.
Volt, amikor már volt itt ettől hidegebb is, mínusz 20, mínusz 25 fokos hideg is. Úgyhogy mi nekünk ez nem olyan hideg, ami azt születi, mert mi hozzá vagyunk szokva.
Kapaszkodj, 1, 2, 3.
A Mátra-Szent Istváni síparkban a hidegnek és a hóágyúzásnak köszönhetően 2 új pályát is megnyitottak.
A szép téli időjárás és a sok újdonság rengeteg embert vonzott ide a Mátrába a hétvégén, így ezen a hétvégén már több mint 2000 ember látogatott el a síparkba.
Az előrejelzések szerint a következő héten is marad a télies időjárás.
3-4 héten belül eléri a csúcsot az influenzás betegek száma, és akkora kialakulhat a járvány Magyarországon, mondja a tiszti orvosi szolgálat. Már most is nagyon sok beteg jelentkezik influenza-szerű tünetekkel. A szakemberek azt kérik, aki teheti, még most vegye fel a védőoltást. Európa szerte influenza járvány tombol, az Egyesült Államokban pedig van olyan kórház, ahol olyan sok az influenzás, hogy a folyosókon kénytelenek kezelni a betegeket. New York államban közegészségügyi szükségállapotot hirdettek.
Kis hőemelkedésem van, folyik az orrom.
Tessék kinyitni a száját, mondja, hogy jár.
Még hétvégén is sok a beteg ebben a pécsi házi orvosi rendelőben. A legtöbben arra panaszkodnak, hogy fáj a torkuk és levertek.
Most csóbáltson egy nagyobb.
Az országban 4500 beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel a héten. 50%-kal többen, mint egy héttel korábban. Az ANTS szerint hetek múlva tetőzik a járvány.
Mire a járvány eléri a csúcsot, az körülbelül még egy 3-4 hét, hogy fölfut, addig még a védettség ki tud alakulni, és nagyon sok ember meg tudja előzni a megbetegedést.
És ez a mikrotűsoltás. Ez
a hagyományosnál 10-szer kisebb tűvel is kapni lehet már oltóanyagot, alig érezni, amikor beadják. A vakcinát a 65 évnél idősebbek és a krónikus betegek a házi orvosnál ingyen kérhetik, de mindenki más is kiválthatja a patikákban, vagy beadathatja az oltópontokon. Európában, több országban van már influenza járvány, a legkiterjedtebb Nyugat-Európában, a Benelux és a Skandináv államokban, Franciaországban és a Brit-szigeteken. És tombol a betegség a tengeren túlon is. Az Egyesült Államokban van olyan kórház, ahol a sürgősségi osztály is megtelt. Sokakat már csak a folyosókon tudnak ellátni. Bostonban 10-szer több az influenzás, mint tavaly. 12 éve dolgozom, azóta ez a legdurvább influenza járvány, mondta egy orvos. Míg az elmúlt években többnyire idősek kapták el az influenzát, addig idén a fertőzöttek többsége fiatal, 15 és 34 év közötti, a magyarországi adatok szerint.
Az egy évvel ezelőtti óceánjáró katasztrófa áldozataira emlékeznek ma az olaszországi Giglio szigetén. A Costa Concordia az eddigi adatok szerint a kapitány felelőtlensége miatt zátonyra futott és félig elsüllyedt. A fedélzeten lévő több mint 4000 emberből 32-en meghaltak, köztük egy magyar zenész is. Emlékükre ma este 3:40-kor a tragédia időpontjában harangzúgás és hajószirénák hangjai mellett 32 mécsest helyeznek a tengerbe.
Kora hajnal óta folyamatosan érkeztek a túlélők és az áldozatok hozzátartozói a Toszkán szigetre, ahol pontosan egy évvel ezelőtt futott zátonyra az óceánjáró luxushajó. Giglio templomában gyászmisével emlékeztek a balesetben meghalt 32 emberre. Az áldozatok között több külföldi is volt, köztük egy magyar zenész, aki a hajón dolgozott. A Costa Concordia 2012. január 13-án késő éjszaka futott zátonyra, miután kapitánya túl közel kormányozta a partokhoz. A hajó oldalra dőlt, süllyedni kezdett. Nem sokkal később a kapitány már a parton volt, biztonságban, miközben az utolsó utas csak 3 órával később hagyta el a fedélzetet, ahol végig teljes káosz volt. Az utasok maguktól igyekeztek menekülni. Az emlékezésé ez a nap, a megrendülésé. Eszünkbe jutnak azok a percek, amikor az emberi felelőtlenség miatt bajba jutottakon próbáltunk segíteni, mondta a parti őrség szóvivője. A hajó oldalán 70 méteres léket vágó sziklát, amelyet az óceánjáró szabályosan kiszakított a tengerből, most az évfordulón helyezték vissza a vízbe. Január 13-a most már egy szomorú nap lesz az ittenieknek. Nem tudunk szabadulni az emlékektől, és a roncs látványa sem segít a feledésben, mondta egy helybéli. A hajóroncsot várhatóan csak szeptemberre hozzák vontatható állapotba, egy közeli kikötőben fogják szétbontani. A katasztrófáért 12 ember tartanak felelősnek, elsősorban a kapitányt, Francesco Schettinót, aki Nápoly melletti otthonában töltötte az évfordulót. Az illetékes ügyész februárra ígért vádemelést.
Megérkezett Budapestre a világ legmodernebb utasszállító repülőgépe. Szombat este a Liszt Ferenc repülőtéren landolt a lengyel légitársaság Boeing 787-es gépe. Európában elsőként a LOT vásárolt a legújabb járműből. A gép egyelőre csak próbautakat teljesít, de üzembeállítását világszerte műszaki hibák kísérik. Emiatt Amerikában átfogó vizsgálatot rendeltek el a típusnál.
Hatalmas szél van. Ez most nem a halálunk.
Pénteken már órákkal a gép érkezése előtt készülöttek a fotósok a Liszt Ferenc repülőtér rámpáján. A legtöbben csak azért jöttek ki, hogy Lencse végre kapják az új gépet.
19-20-kor fog érkezni a gép, ha minden igaz, de bízunk benne, hogy egy kicsit előbb érkezik, mert nagyon hideg van.
Végül nem volt szerencséjük a fotósoknak. Pénteken ugyanis műszaki hiba miatt nem szállhatott fel a gép Varsóból. A legújabb Boeing gyártmány végül szombaton este landolt először a Liszt Ferenc repülőtéren. Jól látszik, a Dreamliner sokkal nagyobb a korábbi típusoknál. Az európai légitársaságok közül először a lengyel LOT vásárolt a legmodernebb utasszállítóból, összesen 8-at. Egyelőre Európán belül tesztelik a gépet, de később hosszabb utakon használnák.
Tengertúli járatokon pedig január 16-ától fog repülni, legelőször Varsó-Chicago útvonalon.
Azt nem közölték, hogy pénteken mi romlott el, de az álomrepülő üzembeállítását világszerte műszaki gondok kísérik. Csak a múlt héten 4 alkalommal volt hiba a gépekkel. Bostonban elektromos tűz ütött ki a fedélzeten, és korábban többször észleltek olaj, illetve üzemanyag szivárgást is a repülőn. Az is megtörtént, hogy megrepett a pilóta fülke szélvédője. Most az összes Dreamlinert átvizsgálják. Aggasztóak a közelmúltban történt esetek, ezért átfogó ellenőrzést rendelünk el az összes Boeing 787-esre. A vizsgálat a repülő tervezésére és gyártására is vonatkozik. Remélem, így elkerülhetjük a hasonló eseteket, mondta a közlekedési miniszter. Budapesten még 2 alkalommal lehet látni az új utasszállítót, vasárnap és hétfő este is landol a Liszt Ferenc repülőtéren a gép.
Rangos listára került fel Pécs városa. A Baranya megye székhelyet a New York Times beválasztotta a világ legjobb helyei közé. 46 különleges úti cél közül a 38. helyen végzett. A szakértők szerint mostanra értek be azok az erőfeszítések, amelyekkel Pécs a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa címre készült fel.
Rio de Janeiro, Marseille, Nicaragua, Új-Delhi, Hawaii, Fülöp-szigetek és Pécs. A világ 46 turisztikai célpontja, ahová érdemes ellátogatni 2013-ban a New York Times szerint. Pécs 2 évvel a kulturális főváros programot követően került fel a listára. A turisztikai szakember szerint mostanra éred be a program, az emberek megszerették a köztereket és belakták a várost.
Kiemelték azokat a 2010 kapcsán létrejött létesítményeket, mint amilyen a Zsolnai negyed, vagy például a Kodály központ, de dicsérték ennek modern stílusát.
A listát összeállító újságírók titokban járhattak Pécset. A szubjektív leírásban méltatták a város kulturális sokszínűségét, pezsgő közösségi tereit. Kiemelték építészeti sokszínűségét, színeit, az egymás mellett élő sok nemzetiséget és vallást. Úgy vélik, Pécs vonzerejét békebeli, barátságos atmoszférája adja, és ezt erősítik meg a turisták is.
A szép épületek mellett olyan közösségi terek, ahol így vannak programok, meg össze lehet gyűlni, tehát vannak események. És ja, a hangulat is fontos.
A régi utcasoron jöttünk, ez itt nagyon tetszik a régi házakkal, tehát a régi része. Régebben jártam itt, és nem így nézett ki persze, de gyönyörű.
A város vezetése azt reméli, a New York Times ajánlásával tovább emelhetik a jelenleg évente 150 000 vendég éjszakát.
Nemzetközi színvonalban is élvonalba egy elitbe kerültünk bele, hiszen Rio de Janeiro, Porto városa, Amsterdamot követően olyan városokat előztünk meg, mint mondjuk az Egyesült Államok fővárosát, Washington DC-t.
Magyar célpont még nem szerepelt ezen a turisztikai világranglistán.
Most sporthírek következnek, aztán időjárás jelentés, utána pedig a Királynő című filmet nézhetik meg, amelynek főszereplője Helen Mirren Oscar-díjat is kapott az alakításért. További szép estét kívánok, viszontlátásra!
Most telefonáltak a párizsi nagykövetségünkről, Velszi hercegnő miatt.
Most mit művel?
Egy tragédia, ami megrendítette a világot.
A királyi családból senki sem fog nyilatkozni erről, inkább megtartom az érzéseket magamnak. Erre tanítottak.
Uralkodójától azonban már mást vár a nép.
A lakosság 70%-a úgy gondolja, hogy az ön lépései ártottak a monarchiának. Jöjjön Londonba.
Megnyugtatná vele a népet.
Döntenie kell.
Manapság csak csillogást akarnak, könnyeket, nagy alakítást.
Az Oscar-díjas Helen Mirren főszereplésével a Királynő. Ma este az M1-en. Hétfői adásunkban egy Európában is egyedülálló diafilmgyűjteményt tekinthetünk meg. Vajon érdekel-e még valakit a diafilm a 3D animációs világában? Kortárs. Hétfőn este az M1-en.
Amikor a hangszer választja a zenészt, az új fuvolista csillag Daniela Koch a Művészetek Palotájában járt. Egy magyar darab, amely Hollywoodot is megiklette, és 75 éve a Révai utcából a mai Centrál Színházból indult az Illatszertár. Semmi. A világhírű dán írónő Janne Teller könyve most először bábokkal megjelenítve a Budapesti Bábszínházban.
Aranymetszés. Hétfőn este az M1-en.
Holnap kezdődik a tárgyalás, és nem lesz túl hosszú.
A következő részben.
Akár val, akár nem, úgyis elhagyja a sztoribrukot. Mit tettem, amiért ennyire gyűlöl?
Nem a maga bátorítására van szükség.
Hanem mire?
Csodál. Nem ezt értelmi.
Meg fog fizetni azért, amit tett.
Nem én öltem meg, Catherine.
De akkor is megértem.
Egyszer volt, hol nem volt. Új időpontban. Kedden 20:15 perckor. Az M1-en.